Sziasztok! Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Jó-e így a klíma? Jó? Én nekem nagyon melegen van, de itt a reflektor miatt biztos. Na! Folytatjuk Mózes első könyvének a tanulmányozását, és a 13. részt fogjuk ma átvenni, ami szerintem a első ránézésre nem tűnik annyira izgalmas, vagy ilyen nagyon jelentős résznek, de közben meg nagyon jelentős. Két nagyon, nagyon fontos tanítás van benne a keresztény életünkre. Nagyon izgalmas szerintem Ábrahámnak az élete, hogy ott Ábrahámnál tartunk, mert ugye Ábrahám a hit atya. Ugye beszéltük múlt alkalommal, hogy vannak az ábrahámi vallások, ami több, mint a világ népességének 55%-át adja. Tehát Ábrahám azért egy ilyen jelentős figura, karakter az életünkben, a nagy patriárkkal, nem is, hogy köszönjük, hogy kell mondani, mindegy, ő. És közben nézzük az életét, a hit atyát, és hát még néha azt is megmerem kockáztatni, hogy hát ezt még lehet, hogy jobban is tudtam volna még én is csinálni, pedig azért nem túl magas a saját mércém saját magamnak, de hogy így azért azt nagyon, nagyon bátorító látni az ő életében, és aztán majd a gyerekeinek is az életében, hogy egy nagyon, nagyon, nagyon természetes, normális ember volt, nem ilyen természet fölötti valami szuper csoda fickó, vagy valami ilyesmi, hanem csak ilyen nagyon normális csetlőbotló. És azt néztük eddig meg, hogy Ábrahámnak volt egy elhívása, úrvárosából Isten kihívta őt, aztán láttuk a késlekedését az apja miatt, beszéltünk erről sokat, aztán nagy nehezen végül elment, és azt láttuk, hogy amikor odaért az ígéret földjére, akkor mindenhol oltárokat épített, ahol találkozott Istennel, ahol kapcsolatban volt vele, ahol imádt, ahol volt egy érintése, volt egy találkozása, ott Ábrahám oltárokat épített. Aztán ez a nagy hitben járás egész odáig tartott, amíg nem lett nagy éhínség azon a földön, és Ábrahám úgy gondolta, hogy akkor ezt valahogy meg kéne oldani, úgyhogy elment Egyiptomba. Ő még nem tudta akkor, mert nem volt Bibliája, az Egyiptom az a bűnnek a jelképe, hogy nem kellett volna oda menni, úgyhogy elment bátran Egyiptomba. Ez még egyébként úgy talán még bele is fért volna én nekem, de ami ugye a nagyon pikánssá teszi ezt a történetet, hogy Ábrahám nagyon félt, hogy mit fognak vele csinálni, mert Sára a felesége egy nagyon szép asszony volt. És abban a kultúrában úgy oldották meg azt, hogyha valakinek a felesége megtetszett, hogy megölték a férjét, és akkor szabaddá vált az asszony, és akkor el lehetett venni. Úgyhogy Ábrahám nagyon kreatívan kitalálta, hogy azt mondta Sárának, hogy hazudd azt, hogy az én testvérem vagy, így akkor, amikor majd elvesznek, akkor engem nem fognak megölni. Nem akarom elmondani az egész múlt heti tanítást, nagyon érdekes az egész. A lényeg az, hogy ez így is történik, a fáraó magához veszi Sárát, az egész történetben ilyen jó vallásos szemmel nézve a felháborító az egészben az, hogy Ábrahám meggazdagodott, tevéket, nem tudom miket, mindenféle barmokat, állatokat kapott, és úgy tűnt, hogy nagyon jól megy a sorsa. Aztán ami még jobban fölháborító szerintem igazságot szerető hívő emberként, hogy Isten emiatt megátkozta és megbüntette a fáraót. A fáraót, aki az egészről semmit nem tudott, csórikán teljesen jóhiszeműen elvett egy szép asszonyt, és ahelyett, hogy Ábrahám lett volna megbüntetve, ő lett volna számon kérve, aki az egészet okozta, a fáraó lett számon kérve. Nagyon érdekes képe ez a kegyelemnek, hogy a kegyelem, amit hirdetünk itt minden vasárnap, hétről hétre, mennyire igazságtalan, ha így nézzük. És tényleg az is. Ha azt nézzük, hogy Jézus, ami bűneinket magára vette, és elszenvedte helyettünk a büntetést, ez nem egy igazságos történet. A szónak abban az értelmében, hogy ez az ő szemszögéből nézve ez egészen igazságtalan. Na mindegy, aztán hála az Úrnak, Ábrahám észhez tér, és visszamegy Kánaán földjébe. Itt tartottunk a 1 Mózes 13.1-nél, és akkor olvasok innen 4 verset. Abrám feljött Egyiptomból a Digri tartományba a feleségével és mindenével együtt, és Lót is vele jött. Abrámnak pedig sok jószága, ezüstje és aranya volt. Egyik helyről a másikra ment délfelől egészen Bételig oda, ahol először volt a sátra, Bétel és Aj között. Annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott korábban készített. És ott segítségül hívta Abrám az Úr nevét. Gyönyörű ez az egész kép, és nagyon fontos a keresztény hívő életünk szempontjából. Abrám egy óriási hibát követett el, egy óriási bűnt követett el. Tehát, hogy ez nem, tehát ez nem is tudom, nincs is az Új Szövetségben erre kategória, hogy az eladod az asszonyt, az hova tartozik, de hogy azért ez nem egy könnyű dolog. De hogy aztán felismerte, bűnbánatot tartott, helyreállt, és visszament Istenhez. És ugye mondtam már nektek, hogy azért jó az 1 Mózes könyvét venni, mert hogy önmaga az egész egy szimbólumrendszer, tanítóként nem kell szimbólumot kitalálni már, vagy valami illusztrációt hozzá, mert az egész egy illusztráció. Tehát Ábrahám, ahogy kijött Egyiptomból, visszament arra a helyre, ahol Istennel találkozott. Gyertek csak bátran! Semmi gond. Tehát kijött Egyiptomból, felismerte a bűnt, a bűnét, helyreállt, és visszament arra a helyre, ahol találkozott Istennel. Visszament Bételbe, ez 12. rész, előző rész 8. versében van, az első oltárhoz, ahhoz a különleges helyhez, ahol Istennel találkozott. Milyen szép ez a kép, nem? Hogy a keresztény embernek mit kell tennie, amikor a bűn elkapja. Te mit teszel? Ti mit tesztek akkor? Most egy költői kérdés, nehogy elkezdjétek bemondani. Mit tesztek akkor, amikor a bűn elragad magával, becsap, és elvonszol, és nem tudom, és ott magával ránt? Mit teszünk akkor? Én három dolgot találtam, hogy többnyire mit lehet ilyenkor tenni. Az egyik verzió az a, jaj, én olyan szörnyű ember vagyok. Amikor a bűnbánatba és a bűnsajnálatba és az önsajnálatba belefetrengek és benne dagonyázom, mint egy verembe beleesek. Lehet, hogy ugyan kész lennék rá, hogy kijöjjek, vagy talán valahol értem, hogy ezt kéne csinálni, de valahogy a bűn, a bűnbánat, a sátánnak a vádlása olyan erővel húz vissza, hogy nem tudok ebből kijönni. Olyan csüggedés lesz rajtam urrá, olyan nem tudom én micsoda, hogy nem tudok ebből az egészből kijönni. Azt hiszem, hogy van olyan, hogy emberek sosem épülnek föl a bűneik után. Hogy elkövetnek nagy bűnöket, de egyébként nem is kell feltétlenül, hogy nagy legyen, ez csak a belső érzetünk mondja meg, hogy az mekkora. És aztán nem tudnak belőle felépülni, nem tudnak belőle tovább lépni. Sok éven, sok 10 éven, vagy akár egy életen át, és viszik magukkal a bűnt, és valamilyen furcsa módon a lelkük úgy próbál megoldást találni erre, hogy saját magukat hibáztatják, saját magukat valamilyen rossz helyzetben tartják, saját magukat büntetik, és nem tudnak kimászni ebből az egészből. Nagyon sokszor lehet azt látni, hogy ilyenkor egyfajta ilyen üldözési mánia alakul ki, bejön a hívő ember a gyülekezetbe, valaki kedvesen rámosolyog, és akkor biztos tudja, hogy mit csináltam, biztos azért nézett ilyen furán, közben pedig csak kedves volt vele az egész szerencsétlen testvér, már honnan tudná, hogy ez az egész ilyen nagyon önközpontú kezd lenni, és aztán nagyon sokszor az a vége ennek, hogy a helyreállás, a visszatérés helyett az történik, hogy az ember elhagyja a gyülekezetét, elhagyja a keresztény közösségeket, és elhagyja Istent. És itt két dolgot szeretnék megjegyezni ennek a pontnak a végén. Az egyik az, hogy mi milyen emberek vagyunk, mi milyen gyülekezet vagyunk. Ha valaki bejön ide hozzánk, vagy valaki közülünk elkövet valami bűnt, valami szép, klasszikus, nagy bűnt, akkor hogy állunk hozzá? Nagy keresztény órot fönnhordó hívőként, kicsit lenézve, kicsit belemenve ebbe a keresztény elitizmusba, vagy pedig tudunk úgy, ahogy Jézus állt a bűnösökhöz, vagy tudunk olyan kegyelemmel nézni felé, hogy figyelj, ez akár én is lehettem volna, ha egy másik életkörülmény történik, vagy más helyzetben vagyok én. Tudunk szeretettel és elfogadással lenni? saját magunk felé és egymás felé. Tudjuk a krisztusi szeretetet vinni, vagy a farizeusi példát. És persze mindenki most arra gondol, hogy nem, hát mi azért Jézusit visszük itt mindannyian, de hogy így tényleg így szeretném, hogyha ez így a része lenne az életünknek, az identitásunknak, a kapcsolódásunknak, magunkhoz és egymáshoz. A másik, ami fontos, és talán ez a része, ez így rendben van, hogy mit tanítunk a gyülekezetben, hogy tanítjuk például ebben a gyülekezetben az örök biztonságnak a tanát, tehát, hogy amikor azt mondja Pál a Róma 8-ban, hogy sem magasság, sem mélység, és semmi sem más sem választhat el Isten szeretetét, akkor azt gondoljuk, és azt valljuk, hogy ez azt jelenti, hogy akkor semmi sem választhat el Isten szeretetétől. Én magam sem tudom elválasztani magamat Istentől, az én bűnöm meg semmiképp sem választ el Istentől, mert Jézus pont azért jött, hogy a bűneimért meghaljon, hogy a keresztre felvigye, hogy a kereszten az a 3 óra, amíg azt mondta Jézus, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, ott a Szent Háromság megszűnt egynek lenni, abba a gyönyörű, tökéletes egységbe lenni, amit fel sem tudunk fogni, hogy mit jelent. És azért tette mindezt, hogy mi pedig édesapánknak, apukánknak tudjuk szólítani Istent, és olyan közösségben legyünk vele, amilyenben ő volt. Azt mondja János 17-ben a főpap imájában, hogy Uram, azt kérem tőled, hogy olyan egyek legyenek velem, amilyen egy én vagyok veled. Nem választ el bennünket a bűnünk. De igen, bűnöket teszünk, és pont Anikóval beszélgettünk, hallgattunk egy tanítás sorozatot, hogy kicsit ez úgy van, hogy minden hívőre így rá kell írni a pólójára, vagy a fejére, vagy nem tudom én hova, hogy átépítés alatt, tudod, ez az under construction, hogy még nincs kész, és hogy persze fognak szembejönni szituációk magunkkal kapcsolatban, másikkal kapcsolatban, de hogy nem is kellene, hogy úgy nézzünk egymásra, hogy ó, te már egy kész szikszuszi kápolna vagy, hanem hogy így épülget, és most lehet, hogy még egyelőre csak az alapokat ássuk, és az egész csak egy nagy gödör, és nem túl szép, de hogy Isten épít minket, és jelentően Billy Grahamnek a sírjára van ugye ráírva, hogy a felújítás befejeződött, vagy valami ilyesmi, hogy Isten elkészít bennünket majd arra a napra. Engem is, téged is, a másikat is, úgyhogy ez nagyon jó hír. A másik verzió, ahogy lehet ez az egészhez közeledni, az pedig ez a nem nagy cucc. Tehát, hogy most jó, egy kicsit megbotlottam, eladtam az asszonyt, hát most azért ez bárkivel megtörténik, nem? Tehát, hogy nem kell ebből ilyen nagy csetepatét csinálni. Amikor felszínessé tesszük az egészet, amikor próbáljuk így kikönnyíteni a dolgot, úgy küzd meg ezzel a lelkismeretünk, hogy azt mondjuk, hogy az egésznek túl nagy jelentősége nincs. Hát ezzel több baj is van. Az egyik az, hogy ez nem mély, és ez nem tud hozni valós gyógyulást az életünkben, nem mellesleg egyfajta lázadás. Ez is, az előző is tud lázadás lenni, de ez is egyfajta lázadás, amikor ennyire kikönnyítjük, és azt mondjuk, hogy ez nem is nagy dolog. Miközben Jézus azt mondja, hogy ha gonosz kívánsággal nézel más asszonyára, már parázna vagy hogyha haragszol a testvéredre, akkor gyilkos vagy. Tehát, hogy Jézus úgy tűnik, hogy nem kikönnyítette a bűnöket, hanem inkább, hogy pont nagyon nehezekké tette ezt a dolgot. És a harmadik meg, amit itt látunk, hogy Ábrahám tesz. Mit tesz Ábrahám? Visszament arra a helyre, ahol Istennel csodás találkozása volt. És a Jelenések könyvében a Jézus küld egy levelet az efézusi gyülekezetnek, és abban van itt a Jelenések 2:4-5-ben, azt mondja itt, hogy de az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad, emlékezz vissza azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked, különben hamar eljövök ellened, és ha nem térsz meg, kimozítom gyertyatartodat a helyéből. Itt most amire ki akarnám egyezni ezt az egészet, azt mondja, hogy és emlékezz vissza azért, hogy honnan estél ki. Hogy figyeljetek, a bűn az ott lesz az életünkben. Ugye erről beszéltünk, amikor az özönvíz kapcsán, hogy Noé kiszállt a megtisztított földre, és abban a pillanatban, ahogy lelépett a lábával a földre egyet, a bűn újra ott volt a földön, mert Noéval ott volt. Hogy újjászületett hívőként is, amíg ebben a testben élünk, a bűn az része az életünknek sajnos. A testünk az nincs még megváltva, a lelkünk a porhoz tapad. Úgyhogy találkozni fogunk a bűnnel. Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy akkor mit teszünk. És az ige arra bátorít bennünket, az új szövetség arra bátorít bennünket, hogy térjünk vissza arra a helyre, ahol Istennel kapcsolatban voltunk. hogy a bűn miatt picit eltévedünk, kicsit ilyen ott vagyunk valahol, és azt se tudjuk pontosan, hogy hol vagyunk, és hogy hova is kéne menni. És olyan jó, hogy Jézus ilyen útjelzőket állított az életünkben, hogy ott vannak ezek az oltárok, mint Ábrahámnak az életünkben, amihez vissza tudunk menni, vissza tudunk lépni. Hogy emlékszel arra az időszakra, ahol a kapcsolatod Istennel a csúcson volt? És most nem feltétlenül arra gondolok, hogy amikor nem tudom, nagyon legtöbbet tetted, vagy nagyon sikeres szolgálatban voltál, ilyen csúcskeresztény voltál, vagy nem tudom, jelek és csodák vettek körül, vagy te csináltál azokat, hanem hogy amikor olyan igazán intim, szoros közösségben voltál Istennel, ahol igazán szabad tudtál lenni, ahol igazán megélted Istennek a kegyelmét és a szeretetét, ahol Isten feltétel nélküli elfogadását megélted az életedbe. És talán legtöbbünknek az egyik ilyen a megtérésünknek a pillanat, de utána hiszem azt, hogy sok ilyen idő volt ez, hogy hol volt ez az idő az életedben, hogy nézett ki, megvan ez a kép, vissza tudsz ehhez menni, vissza tudsz ehhez térni, vissza tudsz menni a bűn után abba a valóságba, ahol Jézus azt mondja, hogy szeretlek úgy, ahogy vagy. Menj vissza. Ezt tette Ábrahám, és ez nekünk keresztényeknek ez a dolgunk, hát hogy így ez az élet, amire Isten hív bennünket. Hogy megtettük a bűnt, igen, térj meg, állj helyre, és gyere vissza Istenhez. Annyira tetszik nekem ez a kép, hogy Ábrahám fogta magát, és visszament ahhoz az oltárhoz. Nekem ezek a pillanatok egyébként, ahogy gondolkoztam, az általában két kategóriába sorolható teljeség igénye nélkül. Az egyik pont azok a helyek, ahol elbuktam, vagy azok a helyzetek, amik ilyen megoldhatatlanok voltak számomra, ami annyira túlmutatott rajtam. És én a saját életemben most ezt így úgy definiáltam, hogy ahol a kontrollomat elveszítettem, ott voltak nekem az életemben azok a pontok, ahol Istennel találkoztam, ahol az én gyengeségem tudott felszínre jönni. Úgyhogy nagyon tetszik nekem, Ábrahám nem csinált úgy, mintha minden rendben lenne, nem csinált úgy, mintha ez egy kis dolog lett volna, vagy meg se történt volna, hanem megbánta a bűnét, helyreállt és visszament az oltárhoz. És ez egy nagyon-nagyon fontos rutin kell, hogy legyen a keresztény járásunkban. Ez egy rutin kell, a jó értelemben, tehát nem ilyen unottan, hanem hogy egy jó szokás kell, hogy legyen a keresztény járásunk, hogy visszamenjünk az oltárainkhoz. Olvassuk tovább az 5.-9. verset. Lótnak is, aki Abrámmal járt, voltak juhai, ökrei és sátrai, és nem bírta eltartani őket az a föld, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószágok volt, nem lakhattak együtt. Viszálykodás is támadt Abrám jószágainak és Lót jószágainak a pásztorai között. Akkor még a kánaániak is, a perziek is ott laktak azon a földön. Abrám ezt mondta Lótnak: ne legyen viszály közöttem és közted, se az én pásztoraim, se a te pásztoraid között, hiszen testvérek vagyunk. Hát nincs előtted az egész föld. Kérlek, válj el tőlem. Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mész, én balra térek. Azt látjuk itt, hogy két gazdag ember van itt. Akkor időben a gazdagságnak az egyik mérőszáma az állat darabszám volt, és ebben nagyon jól szerepeltek mindketten, úgy néz ki, és feszültség volt közöttük. És nagyon érdekes látni ezt a különbséget, ami Abrámban végbe ment itt a szövegünkben egy rész alatt, aztán nem tudjuk, hogy mennyi idő volt a valóságban, hogy Abrám békességet talált az Úrral, újra élvezi Istennek a jelenlétét az életében, a békességét és az elfogadását, és erre vágyik külső szinten is, hogy megélje ezt a békességet. És ott van Lót, ami érdekes, ezt Bill mondta nekem a múlt héten a tanítás után, ezt észre se vettem eddig, hogy ugye azt mondta Isten Ábrahámnak, hogy menjél ki Úr városából, a rokonait közül és atyád házából, és hogy Lót ebbe a kategóriába nem fért volna bele. Lótnak nem szabadott volna, tehát hogy Ábrahámot Lóttól is elhívta Isten. És olyan érdekes, hogy itt látjuk, hogy itt ebből lesz is egy, van is egy kis probléma, hogy Ábrahám nem hagyta ott a rokonságát. De hogy mennyire érett keresztényként, érett hívőként, talán ez jobb szó, hogy az Ószövetségben, működött Ábrahám itt már ezen a ponton. És azt mondja, hogy a békességet szeretném. És hogy ezt olyan módon teszem meg, hogy Istennel járva. Mert sajnos az idő nem mindig old meg konfliktusokat. Hogy sokszor vagyunk úgy, hogy azt gondoljuk, hogy majd az idő megoldja, de nem oldja meg. És Ábrahám itt ezen a ponton nagyon tetszik, hogy feladja a jogait. És azt mondja, hogy váljanak szét. Néha azt gondolom én is, hogy ez a legjobb megoldás. Nem kell mindig küzdeni, nem kell mindig valamilyen heroikus módon, nem tudom, megküzdeni a kapcsolatainkat, és nem tudom megoldani mindig. Én mondjuk ilyen probléma megoldó vagyok, tehát nekem így alapvetően ez van a fejemben, hogy igen, mindig mindent meg kell oldani. De azt látom, hogy nem kell mindig mindent megoldani, illetve nem mindig az a megoldás, hogy együtt maradjunk inkább így ennél a fogalmazásnál. Ugye látunk erre egy szép új szövetségi példát is Pál és Barnabás életében. Nem túl sok ilyet látunk, tehát azért nem gondolnám, hogy ez az alapvető, elsődleges megoldó kulcsunk kell, hogy legyen egy konfliktus. Hát akkor te menjél balra, én megyek jobbra, és akkor megvan oldva. Tehát azért nagyon kevés ilyet látunk, de időnként látni ezt az igében, hogy van az a pont, amikor ez a megoldás egy konfliktusra. És én még azt is megkockáztatom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy Istennek ez a tökéletes akarata mindig az életünkre. De amikor ennyire nyilvánvalóan nem tudjuk megugorni az árnyékunkat, akkor lehet egy jó megoldás. De amit még fontos, és amit itt látunk, hogy Ábrahám ezt nem egy ilyen nagy mártírként tette meg, nem egy ilyen, jó, hát én már úgyis öreg vagyok, te vagy a fiatal, te válasszál, és akkor én majd nagy kegyesen, nagy hit atyaként majd valahogy majd elleszek. Hanem azt látjuk, hogy ez egy ilyen nagyon mély hite van, abban, hogy Istennek lesz megoldása erre a helyzetre, hogy ő helyreállt, visszatért Istenhez, és újra hitt Istennek az ígéreteiben, és a jogait föladta az idősebbnek járó első jogot, vagy a nem tudom én micsodát, hogy ő válasszon, azt mondta, hogy te válasz. Ez ilyen nagyon szélsőségesnek tűnik nekem, főleg azután, amit az előző részben láttunk, hogy azt mondja a feleségének, hogy hazudd azt, hogy a hugom vagy, nehogy nekem valami bajom legyen. Nekem. Most meg azt mondja, hogy föladom azokat a jogaimat, ami engem helyezne előtérbe. Bízom ennyire Istennek az ígéreteiben? Tudok ennyire Istenre támaszkodni? Hogy így átadom a jogaimat? Hát amikor jól megy, talán igen. Amikor nem megy annyira jól a dolog, akkor talán kevésbé. Amikor teljesen minden összeesik, akkor talán megint igen, mert akkor ugye nincs más eszközünk. De nekem tetszik ez nagyon, hogy Ábrahám ilyen szélsőségesen bízott már ezen a ponton Istenben. Harcolod a jogaidat, vagy Isten ígéreteiben bízol? Mire építed az életed? Azt hiszem, ez az egyik kulcs gondolata a mai tanításnak. Hogy én harcolom a jogaimat, az igazságomat, a vélt jogaimat és a vélt igazságaimat, vagy Istennek az ígéreteiben bízok és ráépítek. És mindjárt látjuk, nézzük tovább, hogy Ábrahám és Lót élete gyönyörűen mutatja a kettő közötti különbséget. Menjünk is tovább, 10.-13. vers. Fölemelte azért Lót a szemét, és látta, hogy a Jordán egész mellékvize bővízű föld, mert mielőtt elpusztította volna az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Coárig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész mellékét választotta magának, és elköltözött kelet felé. Így hát elváltak egymástól. Abrám Kánaán földjén telepedett le, Lót pedig a Jordán melléki városokban, és Sodomáig sátorozott. Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszak és bűnösök voltak az Úr előtt. Egy egyszerű, pici saját választás, picinek tűnik, meghatározta aztán az egész életét Lótnak és a családjának. Gyakorlatilag ez Lótnak a története, hogy körbenézek, kinézem magamnak azt, amit a legjobbnak tartok, és azt választom, és arra megyek. Hány ilyen döntést hozunk, ami hatással van az életünkre? Vajon hogyan működik ez? Én hiszem azt, hogy Istennek van egy tökéletes terve Vannak erre igék is, Jeremiás 29.11, Róma 8.28, példabeszédek 3.5.6, most csak egy párat szedtem ki. Hiszem azt, hogy Istennek van egy tökéletes terve az életünkre. De hiszem azt is, hogy van egy szabad akaratunk, pont Andrissal erről beszélgettünk a héten, hogy dönthetünk mi úgy, hogy járunk-e abban, amit Isten nekünk tervezett. És még azt szeretném itt mondani, és ez egy igét is olvasok, hogy egyébként szerintem nem olyan könnyű elrontani. Mert ott így ezen a ponton felelősségtudó hívőként azért ott van bennünk a kis gyomorgörcs, hogy hát az Istennek van egy tökéletes terve, akkor nekem mindig azon kell járni, de vajon tudok-e mindig, majd hallom-e, és akkor arra megyek-e, és nem tudom én micsoda. Nagyon szeretem Ézsaiás 35.8-at, azt mondja itt, hogy kiépített út lesz ott, egy út, amelyet szent útnak hívnak, nem jár rajta tisztáltalan, hiszen csak azoké ez, akik ezen az úton járnak, az együgyűek sem tévednek el rajta. Ez ilyen kedves fordítás, van ennél jobb is, de hogy Isten útján az együgyűek sem tévednek el. A Lót történetében nem az volt a rossz, hogy... ezt nem tudom megfogalmazni. Lót történetében az volt a rossz, hogy ő nem is érdekelte, hogy Isten mit akar. Hogy csak fölnézett, szétnézett, ez jó lesz, menjünk erre. És ennyi az ő története. És azt látjuk, hogy utána mindent elveszít Lót. Mindent elveszít. Amikor a saját szeme, kívánsága és vágyai szerint, és a saját bölcsessége szerint dönt. Mert olyan érdekes azt látni, hogy ott volt Lót, ott volt Ábrahám, mindegyiknek volt szép családja, volt vagyona, gazdagsága, de ugye amit látunk, Ábrahámnak volt egy valami, ami Lótnak nem volt, sőt, több valami, ezek az oltárai. Hogy Lótnak nem voltak oltárai. Ábrahámnak volt egy nagyon mély kapcsolata Istennel, mély imádata, ahol Isten tudta vezetni. Lótnak nem volt semmilyen. Ábrahámnak ezek az oltárok, horgonyok voltak az életében, és szeretném felolvasni nektek a Zsidó 6-ból az ide vonatkozó részt, az egyik kedvenc részem. Nagyon szeretem ezt. Zsidó 6 13-tól 20-ig. Mert Isten, amikor ígéretet Ábrahámnak, mivel hogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és így szólt: bizony megáldalak téged, és bizony megsokasítalak téged. És mivel hosszú tűrő volt, megkapta az ígéretet. Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden vitának véget vet, és mindent megerősít az eskü. Ezért Isten is esküvéssel kezeskedett, mert még meggyőzőbben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy végzése változtathatatlan. Azért, hogy két változtathatatlan tény által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen nekünk, akik hozzá menekülünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet, amely biztos és erős horgonya lelkünknek, és bejebb hatol a kárpitnál, ahova útnyitóul bement értünk Jézus, aki örökre a Melkisédek rendje szerinti főpap lett. Melkisédekről majd következő alkalommal valószínűleg, és amúgy ez az ígéret, amiről itt beszél, valószínűleg a 1 Mózes 22-ről szól, inkább nem feltétlenül a mai részről, de nekem nagyon ide passzolt ez, hogy Ábrahámnak volt egy horgonya, ugye ez egy megint egy másik kép ugyanerre, hogy Egyiptomból visszament az oltár, ott voltak ezek az oltárok, ott voltak azok a szent, dicső pillanatok Istennel, ami egy ilyen biztonságot adott, és tetszik nekem ez a horgony kép, hogy nem tudom, ott van egy csónak, egy hajó, egy vizen, ahol a horgony tartja, azért az nem egy ilyen nagyon betonstabil, nem tudom én micsoda, hanem hogy azért ott a hullámok jönnek, mennek, föl, le, balra, jobbra, de hogy ott van, hogy nem tud elmenni egy bizonyos távolságra, ott tartja a közelben. És hogy Lótnak nem volt ilyen. Lót csak a saját bölcsességére támaszkodhatott, és a saját ítélőképességére. És egyébként nem feltétlen tette azt rosszul, amit tett, tehát nem magával a technikával volt baj, majd mindjárt látjuk, hanem azt, hogy oltárok nélkül a világképünk az eltorzul, az egy más valóságot mutat, nem pedig Istennek a valóságát, és kell nekünk Istennek a szemüvege. Lótnak a legnagyobb hibája az volt, hogy meg se fordult a fejében, hogy Isten mit akar tenni, és végül elveszít mindent. És innen meg a példabeszédek 14-12 jut eszembe. Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Azért, mert Lótnak nem voltak oltárai. És akkor nézzük meg a végén, hogy Ábrahám mit tesz ezután, 14-től 18. versig. Az Úr pedig azt mondta Ábrahámnak, mielőtt Lót elvált tőle, emeld fel szemedet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Mert az egész földet, amelyet látsz, neked és utódainak adom örökre. Olyanná teszem magadat, mint a földpora, hogyha valaki megszámlálhatja a földporát, a te utódaidat is megszámlálható, te utódaid is megszámlálhatóak lesznek. Kelj fel, járd be ezt az országot hosszában és széltében, mert neked adom. Fölszedte azért Ábrahám a sátrát, elment, és letelepedett Mamré tölgyesében, Hebron vidékén, és oltárt épített ott az Úrnak. Nagyon-nagyon szép ez a kép. Lót azt mondja itt, hogy felemelte a szemét, 10. vers. 14. vers, az Úr pedig azt mondta Ábrahámnak, miután Lót elvált tőle, emelt fel szemedet. Tök érdekes. Nem a technikával volt a baj. Nem az volt a baj, hogy fölemelte a szemét, hanem a baj az volt, hogy Lót magától emelte föl a szemét. Ábrahámnak pedig Isten mondta, hogy emelt föl a szemed. Annyira gyönyörű ez a kép, annyira gazdag. És ez egy óriási különbség. Itt megint eszhetjük, hogy Lót a jogosságát látta. Azt, hogy mi az, ami neki jár, mi az, amit ki tud magának harcolni. Ábrahám pedig Isten ígéreteiben bízott és hitt. És ugyanez a kérdés itt, mennyire küzdesz a jogaidért? Vagy a másik verzió, hogy jó, nekem nincs jogom semmi, ez is akkor megbújok egy sarokba. Zsoltárok 37:5-7. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ábrahám azt mondta az előző részben, hogy hazudj, hogy jól menjen a sorom. Most pedig azt mondja, hogy válasz te, ezt mondja Lótnak. Mennyire nagy a különbség, és milyen szép ez a különbség. Hogy itt látjuk, hogy Ábrahám bízott Istenben, az ő ígéreteiben. Lót pedig mindent elveszített. Jézus mondja, hogy aki megtalálja az életét, az elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét, én értem, az megtalálja azt. Nem könnyű szerintem, vagy nekem, a kereszténységnek ez a tanítása. Amikor Jézusnak ezeket a radikális szavait mondja, hogy aki nem veszi föl a keresztjét minden nap, aki nem hajlandó minden nap a halálba adni magát, az nem méltó arra, hogy engem kövessen. Aki megtalálja az életét, az elveszíti azt, és aki elveszíti az életét, az megtalálja azt. Olyan nehéz ezt a hétköznapokban ilyen nagy szellemi hit szemekkel látni, legalábbis nekem, hogy feladni az életemet tényleg, tehát hogy tényleg úgy menjek, hogy nem nézek körbe, hogy majd Isten majd vezet, és az jó lesz. Hát nekem sokkal szimpatikusabb Lótnak a működése, hogy fölnézek, körbenézek, hozok egy racionális döntést, és megyek arra, amerre gondolom, hogy mennem kell. És ez egy kép, nyilván ne értsetek félre, nem arról van szó, hogy Isten mindig azt akarja, hogy irracionálisan döntsünk. Lehet olyan, hogy Isten úgy vezet bennünket, hogy körbenézünk és döntünk. Látjátok, hogy nem az a gond, hogy fölnézett, hanem az, hogy ott van a szívünkben az, hogy én Istent akarom követni. Ott van a szívemben az, hogy legyen meg az ő akarata az életemben. És erre mondom azt, hogy nem olyan könnyű ezt elrontani, ha ez a szívem, ha ez a vágyam, ha ez az odaszántság ott van bennem, akkor Isten hűséges, és ő gondoskodni fog. Ha én itt vagyok, és mondom, Uram, itt vagyok, hallja a te szolgád a beszédet, akkor a felelősség nála van, hogy ő kommunikáljon úgy, hogy én azt meghalljam, nem? Tehát, hogyha nekem tényleg őszintén az a vágyam, hogy én őt kövessem és menjek, az ő útján, az ő útját járjam, akkor ő fog vezetni. Ott lehet ebben a hitünk, ott lehet ebben a bizalmunk, mint Ábrahámnak. Azt mondja Isten, hogy megígértem neked, hogy neked adom ezt a földet. És Ábrahám erre emlékezett. És azt mondta, a földet néztem, még Lót választott, most ezt én nem tudom, hogy történt a gyakorlatban, de picit ilyen, nem? Hogy, ott állót, meg Ábrahám egymás mellett. Hát ez így most nagyon gáz, sokan vagyunk, el kéne menni. Hát jó, választ-e. Én akkor arra megyek, és akkor Ábrahám még mindig itt lent. Nem tudom ezt, hogy volt, lehet, hogy ezt nem kell ennyire szigorúan szó szerint érteni. De hogy nem lehet ez, hogy mi sokszor csak a Földet nézzük? Nem? Nem lehet, hogy ez egy jó kép a mi életünkre is. Hogy csak itt vagyok, így nézelődök, kicsit bosszankodok azon, hogy a pásztoraink összevesznek, de igazából nem teszek semmit. És Ábrahám pedig itt elkezdett hinni, és azt mondta, hogy válasz te. És utána fölnézett, amikor Isten mond neki, hogy nézd föl, nézd meg, hogy mit ígértem neked, lásd, hogy mit ígértem neked. Nem arra hívtalak el, hogy itt nézd a kis 3 négyzetmétert magad előtt, hanem nézd föl. Nézze északra, délre, keletre, nyugatra, ameddig ellátsz. Azt mind neked adom, neked készítem. Hogy amikor Jézus azt mondja, hogy aki elveszíti az életét, én értem, az megtalálja, akkor az nem valami, nem tudom, mazoista, hogy mondják ezt, aki nagyon nem szereti az életet, vagy ilyen megvonj magától mindent. Az a mazoista? Nem, az a... Van a ami nem a hedonista, arra gondolok. De nem egy ilyen élet, senkinek sem teszem, hogy annyira nem érzem magam rosszul, tök jó. Tehát nem egy ilyen életre hívott bennünket Isten, aszkéta, megvan. Tehát nem az aszkéta életre hívott bennünket Isten, hogy akkor nem tudom, egy csuhában elvonulva mindentől vonjuk meg magunkat. Lehet ilyen elhívása is, most nem akartam senkit kigúnyolni, ne csinálj félre. Csak hogy Istenről milyen képünk van, az a képem, aki megtilt mindent. Ráadásul a jó dolgokat mindig úgy tűnik, hogy jó dolgokat tiltja Isten. Az unalmas dolgokat meg mindig csinálni kell. Nem ilyen Istenünk van. Nem ilyen Istenünk van. Azt mondja, nézzél föl és nézd meg, hogy mi mindent készítettem neked. Mi minden az, amit neked ígértem. Úgyhogy befejezésül az a gondolatom, hogy térj vissza arra a helyre, ahol az oltáraid vannak. Térj vissza arra a helyre, ahol Istennel találkoztál. És ez nem ilyen múltban visszatérő, nem tudom, ilyen elmélkedés és emlékezgetés, hanem ez egy valós hitlépés, hogy hitben menj oda-vissza, hogy találd meg újra Istennel azt a részét a fonálnak, ahol elengedted. Ezt annyira jó mutatkozóval vettük, hogy Ábrahámnak a sztori az mindig ilyen, hogy Isten elhívja gyereki úrvárosából, elmegy, akkor félútig elmegy, ezt ott marad 12-5 évet, aztán megy tovább, és az igéből úgy tűnik, mintha Istennek föl se tűnt volna, hogy megállt volna. Teljesen nyugodtan megy tovább az egész történet. Elmegy Kánaán földjére, ott tesz egy kitérőt megint Egyiptomba, visszamegy, és megint azt látjuk, hogy ugyanúgy megy tovább a történet. Ez a mi hívő életünk is. Járunk az Úrral, nagy hitben, nagy lendületben, építgetjük az oltárainkat, aztán hopp-hipp-pikpak Egyiptomba találjuk magunkat véletlen valahogy. És aztán megtérünk, és visszamegyünk, és a történet ott folytatódik, ahol abba hagytuk, a jó értelemben, hogy Istennek ott van a kegyelme és a szeretete, és nem azt mondja, hogy na most akkor 15 évig késlekedtél, ott a nem tudom melyik városban, akkor most még legalább ugyanennyit itt várni kell, mielőtt belépsz az ígéret földjére, vagy nem tudom. Vagy hogy most Egyiptomban elszúrtad, úgyhogy most akkor por és hamu, és szagasd meg a ruháidat, hanem mintha nem is történt volna az egész meg. Ez annyira csodálatos, annyira bátorító. A megtérés az nem egy furcsa, nehéz, vallásos valami csoda, hanem csak ez, hogy belátom, hogy Uram, tévedtem, elszúrtam, ezt megint elszúrtam, nagyon elszúrtam. De köszönöm, hogy te meghaltál helyettem és értem, de köszönöm, hogy te, neked ez nem meglepetés, most csak én lepődtem meg, hogy megint Egyiptomban vagyok, te már láttad, hogy itt leszek megint. És hogy jövök vissza hozzád, Uram, és köszönöm, hogy jöhetek így, ahogy vagyok. Köszönöm, hogy nem kell, hogy a nagy dicsőségemet mutogassam előtted, mert hogy az nincs. És utána pedig, ha még ott vagyunk Istennel, ebben a közösségben, az oltárainknál, akkor nincs szükség arra, hogy a jogainkért kiálljunk. Akkor nincs szükség arra, hogy a saját harcunkat harcoljuk. Mert ott vannak nekünk Istennek az ígéretei. Ott vagyunk benne a Szent Háromságban. Minden a miénk. Azt mondja, hogy aki önmagát odaadta, hogy ne adna nekünk vele együtt mindent. Én meg nézem a kis egy négyzetmétert magam előtt a földön, és bánkodok a bűneim miatt, a bénaságom miatt, és Istennek a valami furcsa terve miatt, amiben most majd nagy durcásan bele kéne álljak. Nem. Isten nem erre hívott minket. Nem ezeket ígérte. Adjuk oda Istennek az életünket. Bízzunk az Úrban. építsünk neki oltárt. És annyira gyönyörű ez a vége megint, nem? Hogy, és Ábrahám megint épített egy oltárt. Nekem ez annyira tetszik, hogy megy, vándorol, viszi a nem tudom én mennyi tevét, juhot, ökröt, akármicsodát, oda megérkezik egy helyre, és az első dolga az nem az, hogy fölveri a sátort, vagy megszámolja, hogy hány juhot veszítettünk az út alatt, hanem hogy hó van egy pár kő, hogy egy oltárt építsek. Nekem annyira tetszik ez. Építsünk oltárakat, ami azt jelenti, hogy keressük Istennek a jelenlétét. Halljuk meg a személyes ígéreteit. Építsük erre az életünket, és imádjuk őt. Amen. Amen. Uram, köszönjük neked azt, hogy te egy ilyen szerető és hatalmas Isten vagy. Köszönjük azt, hogy te önmagadat adtad értünk, de hogy aztán nem hagytál magunkra, nem az a történetnek a vége, hogy aztán mit próbálunk neked megfelelni, hanem hogy te itt vagy velünk, bennünk, mi pedig te benned. Hogy te vagy az, aki az ígéreteiddel körbeveszel bennünket. Te vagy az, aki gondoskodsz rólunk. Te vagy az a biztos szikla, amire építhetjük az házunkat. Te lehetsz az, akibe a kis csónakunkat lehorgonyozhatjuk, ahol biztonságban lehetünk, ahol tágas térre vezetsz bennünket. Uram, köszönöm neked, hogy a mi életünkre van egy tökéletes terved, ami bőség, és ami tele van veled, és olyan gazdagságokkal, amit el sem tudunk képzelni. Uram, segíts, hogy lássunk téged annak az Istennek, aki te valójában vagy. Segíts, Uram, hogy nem meneküljünk tőled, amikor a bűneinkkel küzdünk, vagy nem meneküljünk tőled, amikor döntéseket kell hoznunk, hogy ne féljünk attól, hogy mi a te terved az életünkben, hanem tudjunk teljesen magunkat rád bízni. Uram, kérlek, hogy puhítsd a szívünket. Kérlek, Uram, hogy beszélj hozzánk. Kérlek, Uram, hogy változtass meg bennünket. A te nevedbe, Jézus. Amen. Amen.